Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután, 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valószínűleg, hogy újabb belpolitikai erő nekifeszülésnek lehetünk majd tanulni a következő időszakban, ugyanis eldöntetett, hogy október 7-én népszavazás lesz a családfogalmát módosító alkotmányos előírással kapcsolatosan. Ezzel a témakörrel tartott pénteken Sepsi Szentgyörgyön sajtótájékoztatót a mai vendégem, és hát a Háromszék napilap beszámolója alapján nagyon érdekes dolgokról esett szó. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban Márton Árpád jogászt, háromszéki parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Élő adás lévén, amint azt már jeleztem az ajánlóban is, önök is bekapcsolódhatnak, és kérdéseket tehetnek fel a témával kapcsolatosan, ha igénybe veszik elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma 0740 274 165-ös. E-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt képviselő úr, azzal a címmel számol be a pénteki sajtótájékoztatójának a részleteiről a Háromszék, hogy pofonokat hozhat az alkotmánymódosítás. Milyen pofonokat hozhat, tisztelt képviselő úr?
Először is szeretnék tisztázni egy dolgot. Az én sajtótájékoztatómnak nem ez volt a témája, de újságírói kérdésre természetesen kitértem erre is. A cím pedig az a vége fele szintén egy újságírói visszakérdésre adott válaszomból kiragadott mondat. Na most, hogy konkrétan az ön kérdésére is válaszoljak, nyilvánvalóan, hogy akkor, amikor van egy jogerős nemzetközi bírósági döntés, amely két azonos nemű más országbeli állampolgár mondjuk más országban érvényesült házasságával kapcsolatosan Romániának egy kötelező érvényű Romániával szembeni döntése van, nevezetesen, hogy azok nyugodtan itt letelepedhetnek és el kell ismerjék az ő jogviszonyukat. Ebből kifolyólag elképzelhető, hogy más hasonló esetekben is, vagy esetleg bizonyos tiltakozások után nyomás gyakorlásra sapkázás céljából esetleg Románia ilyen vonatkozásban is kaphat. Lásd, az én eredeti sajtótájékoztatóm három témája közül az egyik az Európai Parlament döntése Magyarországgal kapcsolatosan, a sargentini jelentés ürügyén, a másik a Velencei Bizottság látogatása, és nyilvánvalóan a nem mellékes az, hogy továbbra is vizsgálódik az ügyészség a második Rákóczi Ferenc liceum létrehozásával Marosvásárhelyen.
Köszönöm szépen a pontosítást önnek. Megmondom őszintén, én csak ezt az egy témakört láttam egyedüli sajtótermékben.
Háromszékben valóban csak ez jelent meg. A Székely Hírmondó részletesen és pontosan a teljes sajtótájékoztató lényegét lehozta.
Akkor ez az én mulasztásom. Köszönöm szépen a pontosítást, szíves engedelmével, akkor ez legyen a mai beszélgetés gerince, és akkor, ha már a család fogalmával kezdtük, akkor talán ezzel is folytassuk, mert hogy ugyebár ma az Alkotmánybíróság is rábólintott, tehát alkotmányos a kezdeményezés, október 7-e a dátum, de a Szociáldemokrata Párt, a kormányzó Szociáldemokrata Párt kétnapos referendumot szeretne. Ez is alkotmányos?
Nos, volt már erre példa pont egy alkotmánymódosítás kapcsán, hogy kétnapos ütemezték be, akkor viszont 50%-os volt a részvételi kötelezettség. Az új módosult törvény értelmében ez 30%-ra csökken, és az igen válaszok a választói névjegyzékbe felvett állampolgárok 25%-ának igenlő szavazatát teszi szükségessé, hogy módosuljon az alkotmány.
Tehát akkor, ha kétnapos lesz, akkor is rendben van? Vagy egyáltalán kétnapos lesz-e? Most ez vetődik fel a referendum.
Szintén a referendum törvény értelmében, az újonnan módosult referendum törvény értelmében, de eddig is a gyakorlatból akár csak a választásokat, a referendumokat is a kormány szervezi meg, az ehhez szükséges kormányhatározatokat, eligazításokat, mindent, pénzügyi alapot, mindent ő kell biztosítson, úgyhogy a döntés kizárólagosan a kormány kezében van. Névén, hogy volt erre precedens, nem hiszem, hogy ez túlságosan nagy ellenkezésre számíthat. Visszatérve az alkotmánybírósági döntésre, ez nem volt túlságosan meglepő, hiszen ebben az egy esetben az alkotmánybíróság kétszer mond véleményt, nevezetesen ahhoz, hogy bármilyen alkotmánymódosító törvényt elkezdjen vitatni a parlament, ahhoz az alkotmánybíróságnak előzetesen ki kell kérni a véleményét. Azt a véleményt nem kell feltétlenül teljesen tiszteletbe tartani, de miután elfogadták a törvénytervezetet, mint bármely törvénytervezet esetében, az alkotmánybíróság most már kötelező érvényű döntést hozhat arról, hogy az a törvény alkotmányos vagy sem. Most lévén, hogy az alkotmánybíróság az előzetes előtti normakontrollban azt mondta, hogy minden rendben van, nem volt meglepő, hogy azt fogja mondani másodszor is ugyanarról a szövegről, hogy ez rendben van.
Hát igen. Na már most ön kifejtette azt, hogy tulajdonképpen ennek az egész hatodszárjának a célja az, hogy zárják ki annak lehetőségét, hogy az egyneműek közötti házasságot jogszabály útján engedélyezzék Romániában. De a bevezetőjében arra már utalt, hogy történt erre már precedens, és ha jól emlékszem, akkor egy Hollandiában egyneműek között kötött házasságot kénytelen volt Románia is elismerni. És hát végső soron az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Parlament jogszabály sorozata is ezt szorgalmazza, a teljes nyitottságot. Akkor Románia nem megy szembe az uniós direktívákkal?
Uniós irányelv ilyen vonatkozásban nincs. És bizonyos szempontból az a bírósági döntés az egyértelműen kimondja azt, hogy a házassággal kapcsolatos jogi normákat minden tagállam saját maga szabályozza. Az a döntés arra vonatkozik, hogy viszont, hogyha egy másik országban egy ilyesmi lehetséges, a szabad munkahely, lakhely, tartózkodási hely szempontjából, tehát a négy szabadság tiszteletben tartásával az illető személy utána, miután megszületett ez a házasság, utána ennek a személynek jogában van Romániában is letelepedni. Na most persze lehet vitatni, hogy az a döntés mit jelent, vagy mit nem jelent, lesz-e ennek olyan következménye, hogy akik mindenáron ehhez ragaszkodnak, akkor esetleg majd elmennek egyet házasságot kötni máshova, és aztán hazajönnek. De nem is tulajdonképpen, tehát valóban, és azt el tudom képzelni, hogy az abszolút szabad elvűek, meg a közvetlenül érdekelt felek elindíthassanak egy folyamatot, egy Európa Parlamenti kivizsgálást is, akár egy ilyen jogi norma esetében. Azért az igazsághoz hozzátartozik egy dolog, hogy Romániában a létező jogi normák eddig is ezt kimondták. Tehát a volt családi törvénykönyvben, és később, mikor azt beépítették a polgári törvénykönyvbe, ott is kimondták, hogy a házasság úgy jön létre, hogy egy férfi és egy nő a törvényes keretek között egymással összeházasodik. Na most itt annyi történt csak, hogy nyilván bármilyen törvényt lehet módosítani. Ha viszont egy alkotmányos kitétel valamit kötelezővé tesz, akkor azzal szemben nem lehet menni egy egyszerű törvénymódosítással. Tehát ezért valószínű, hogy ezért indult el ez a mozgalom, és ráadásul egy olyan törvénykezdeményezés kapcsán, ami nem az azonos neműek házasság kötésével ről szólt, hanem az azonos neműek legalizált, bejegyzett élettársi viszonyáról szóló törvénytervezet kapcsán. Emlékszünk, Csérnyá volt képviselő, akinek sok ilyen fura törvénytervezete volt, az rukolt elő ezzel. És hogy bebetonozzák ezt a helyzetet. Na most itt a nagyobb probléma tulajdonképpen az ilyen egyedi eseteken túlmenően az, tehát azon túlmenően, hogy esetleg valakik elindíthatnak egy eljárást Románia ellen mondjuk ilyen vonatkozásban, amihez hozzácsapnak esetleg majd igazságszolgáltatás meg egyebet, meg a, mert az argentini jelentésben is az a szép, hogy össze van keverve sok minden dolog. Lehet, hogy részben vannak dolgok, amikben igaza van, másokban kategorikusan nincs igaz, ez az én véleményem, meglátásom. Nos, ilyen szempontból ezen túlmenően a belső jogrend vonatkozásában, és én ezt mondtam el, jelenthet problémát az, hogy általánosan nem a család jól és precízen megfogalmazott a házasságkötéssel kapcsolatos kitétele a polgári törvénykönyvnek szabályozza, hanem az alkotmány egy általános közös megfogalmazásban a családot határozza meg. És akkor egy csomó létező jogi norma, akár alkotmánybírósági döntés is, akár pénzügyi támogatási jogok is úgymond megkérdőjeleződhetnek. Persze, ezt is elmondtam a sajtótájékoztatón, egy okos alkotmánybíróság pontra kéne tegye ezeket a dolgokat, hogy ne értsék félre, mert, és itt felmerült fel a kérdés, hogy család-e ott az, ahol egy szülő nevel egy gyermeket, vagy több gyermeket, ahol elvált szülőkről van szó, ahol bejegyzett vagy nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek valakik. Ezek családnak minősülnek-e? Jogosultak-e családi támogatásra az állam részéről? Ezek olyan kérdések, amiket mindenféleképpen le kell szabályozni. Eddig vannak jogi normák, amelyek részben ezeket a kérdéseket leszabályozták. Lévén, hogy a család az alkotmány szerint az a cikke, ami a családdal foglalkozik, az a jogok fejezetben van, és az nem a családról szól, hanem arról a jogról, hogy szabadon választottan, saját akaratból alapítanak családot az emberek, tehát nem kötelezhetőek ők család alapításra. De abban a pillanatban, amikor meghatároztam a család fogalmát, akkor tulajdonképpen nem egy jobbot szabályoztam le, hanem egy intézményt, és azt mondtam, hogy ez a család. és attól arrafele, ha én az alkotmányban azt mondtam, hogy ez a család, akkor megjelenik a kérdés, hogy azok a családi támogatások, amelyek az előbb felvázolt esetekben vannak leszabályozva, akár külön megnevezéssel is, azok mennyire felelnek meg az alkotmány előírásának. De mondom, ezeket szabályozni lehet, szabályozni kell, ezeket a hibákat ki kéne küszöbölni, és természetesen, még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy fennáll valóban annak a lehetősége, hogy az úgymond érdekelt felek megpróbáljanak a jogszabály elleni eljárás kiforcírozni különböző európai fórumokon.
Mindenképpen hasznos lenne, és ezt ön is kihangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság minél hamarabb tisztázó jellegű értelmezési döntéseket hozna ebben a kérdésben, hogy ne legyenek utólagos félreértések. Na már most a kérdésem az, hogy ezt saját kezdeményezésből hozhatja-e, avagy nem. Valaki fel kell kérje rá a taláros testületet?
Nem.
És ki kérheti fel rá?
Nem, ezt nem hozhatja. Persze, nem tudom, hogy végül hogy fog kinézni ez a megjelent alkotmánybírósági döntés. Az alkotmánybíróságnak lehetősége lett volna arra, hogy erre a második döntésben, ahol kimondja, hogy ez törvényes, kitérjen ezekre a részletekre és ezekre az értelmezésekre is, hogy nem vonatkozik, tehát hogy alkotmányos, de nem értendő úgy, hogy, mert máskor is csinált, hogy kiterjesztette az értelmezési jogot. Nem tudom, hogy ezt megteszi-e, nem. Természetesen ezután már csak úgy születhet meg egy ilyen értelmezési döntése az Alkotmánybíróságnak, ha valamely érdekelt fél bármilyen perben, amely kapcsolatba hozható ezen alkotmányos kitétellel, megkeresi az Alkotmánybíróságot. Az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy az a cikke rendben van, de azért van rendben, mert így értelmezőek a következő törvények, a következő intézmények, és hogy azok is benne vannak az alkotmány kereteibe, és megmondják, hogy melyik cikke és miként. Erre valószínűleg szükség van, lehet, hogy sor kerül rá, lehet, hogy nem kerül rá sor, nem tudom, de én úgy látom, hogy erre szükség lenne. Pontosan az érdekelt felek, mármint a valós családok, az olyan családok, ahol gyermekek születtek, ahol vérrokonsági kapcsolat van emberek között, felmenők és utódok között, és nem pont abban a szerkezetben vannak, ahogy az alkotmány ezt előírja, hogy azon emberek esetleges érdekesi adott pillanatban ne sérülhessenek.
Hát mindenképpen kampány van, ha jól értettem. Tehát valószínűleg, hogy az egymásnak feszülő két oldal az ki fogja ezt használni, és megint egymás fejéhez verni, megint lesz miről beszélni, és lesz mit hallgatni a különböző médiaforrásokból. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a jövője. Egy biztos, és Krisztián Diakonescu korábbi igazságügyi, illetve külügyminiszter figyelmeztetett rá rögtön az argentini jelentés elfogadása utáni nap, hogy Magyarország után Románia következik, és hogy Románia is el lesz marasztalva. Egyéb iránt tudomásom van arról, hogy október első hetében napirenden van az Európai Parlamentben Románia megvitatása jogállamiság szempontjából. Ugyanarra a sorsra juthat Románia? És ezt azért kérdem öntől, mert hogy találkozott a Velencei Bizottság küldöttségének tagjaival, tehát mi az ő álláspontjuk a jelenlegi romániai jogállamisági törvénykezéssel, a törvénycsomagokkal, és mi várható?
meglátásom szerint igen, mert ismervén a júliusi előzetes jelentését a Velencei Bizottságnak, azt ugye abban van két kitétel, amivel nekem bajom volt, és feltettem egy kérdést, amit kiderült, ők tulajdonképpen nem ezért jöttek, tehát nem a másik három törvény, amit már elfogadtunk, az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények, hanem a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvénykönyvből akartak feltenni kérdést. De én nyilván, hogy az előzetes véleményükkel kapcsolatosan, ahol voltak javaslatok, tettem fel nekik a következő kérdést. A Velencei Bizottság egy olyan kompetens, mindenkiért a tiszteletben tartott grémium, amelynek a nevében is benne van az, hogy a jog által létrehozott demokrácia. Na most, abban az esetben, ha valamilyen kérdésben ők döntést hoznak, mint legkompetensebb emberek, akkor feltehetően ez egy olyan dolog, amit mindenkinek figyelembe kéne venni, tehát erga omnes kéne működjön, és akkor ennek kapcsán tettem fel két kérdést, ugyanis az egyik, az legelső javaslatuk az az, hogy azt akár az tehát az alkotmányt is módosítsuk, hogy az ügyészség ne legyen alárendelve az igazságügyminiszternek. És erre feltettem azt a kérdést, hogyha önök így gondolják, hogy a jogállam azt jelenti, hogy ne így legyen az igazságszolgáltatás szerkezete, pontosabban a bűnüldözés szerkezete, és ez általános érvényű, akkor úgy gondolják, hogy ezután minden akár Európai Uniós tagállamnak is ennek megfelelően kéne módosítani a jogrendjét? Erre azt a választ kaptam, nem, csak Romániának. A másik kérdésem az ártatlanság véleményéről szóló irány. Elmondtam természetesen, hogy Románia nem ültette be a jogrendjébe, ezért elindult Románia ellen a kötelességszegési eljárás. Na most az ő javaslatai között szerepelt az, hogy gondoljuk újra azt a tiltást, amit bevezettünk a bírák és ügyészek véleménynyilvánításával kapcsolatosan. Na most túlmenően azon, hogy hogy van az, hogy esetleg egy bíró, mielőtt megtörténne a tárgyalás, meghallgatná a feleket, már kimondja előre a véleményét szabadon, hogy mi az igazság. Vagy még inkább, hogy mi történik, ha a feljebbviteli bíróság egyik bírája, még mielőtt az alapfokú bíróságon megszületne döntés, kimond egy véleményt. Na most ezen túlmenően a kérdés a következő. Akkor baj van az irányelvvel, amelyik kimondja, hogy nem beszélhetnek úgy egy szeméről, hogy bűnös, mindaddig, amíg véglegesen el nem ítélték? Amire szintén egy nagyon meglepő választ kaptam, nevezetesen az, hogy nem, nekik semmi bajuk az irányelvvel, az úgy rendben van, csak ők úgy értelmezik, hogy ezt a tételt Románia nem kell átültesse a saját jogrendjébe.
Érdekes dolgok ezek, amelyekről beszámolt tisztelt képviselő úr, mert ez úgy tűnik, hogy el van döntetve az,
így
hogy
van,
Románia rossz tanuló. Bármit próbál, el van döntve. Van. Itt van egy érdekes dolog. Mondom, hogy a múlt héten értesültem arról, hogy október első hetében napirenden lesz a romániai jogállamiság az Európai Parlamentben. Itt azt olvasom most, hogy például a Velencei Bizottság október 16 és 17-én tartja plenáris ülését, amelyen majd részt vesz az igazságügyminiszter is. Tehát ők később nyilatkoznak abból, hogy mit tapasztaltak itt, de lehet, hogy az Európai Parlament már dönt az ő véleményezésük nélkül is. Pedig többször fel volt hívva a figyelem arra, hogy Románia igenis kérje ki a Velencei Bizottságnak a véleményét az igazságügyi törvénycsomaggal kapcsolatosan. Tehát? Akkor még hol az ellentmond? Vagy hogy lehet ezt kibogozni, ezt az ellentmondásos helyzetet?
Hozzá tenném még azt a érdekes tényállás, mert most már tényállás, hogy az igazság, tehát a büntető törvénykönyv és a büntető perrendtartás kapcsán raportőr, amúgy külön érdekessége, a legfelső törvényszék volt elnök asszonya. Nos, az Alkotmánybíróság elhalasztotta szintén október 17-ére ennek a tárgyalását. Na most, visszatérek a Velencei Bizottság kérdéseire most a büntető törvénykönyvekkel kapcsolatosan. Őket, amit megfogalmaztak, két dolog érdekelt. Az egyik, hogy az Alkotmánybíróság dezinkrimináló jogköre. Tehát az, hogyha egy büntető törvénykönyvbeli bűncselekménynek leírt megfogalmazással kapcsolatosan valaki megkeresi az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy ez alkotmányellenes, akkor ennek a döntésnek közvetlen kihatása, a dezinkrimináló kihatása kell legyen, és mindenkire hatályos, amit az különben az Alkotmánybíróság mondta, hogy bizonyos esetekben mindenkire hatályos, tehát nem csak arra az állampolgára. Tehát, hogyha azt mondja az Alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság, hogy az nem bűncselekmény, hogyha ezt és ezt a cselekedetet elköveted, mert az ellenkezne az alkotmánnyal, akkor nem lehet valakit börtönbe tartani, mert azért zárták börtönbe, ami akkor a törvény értelmében bűncselekménynek minősült, de az Alkotmánybíróság azt állapítja meg, hogy ez a tény akkor is alkotmányellenes volt. Tehát ez volt az egyik kérdésük, hogy ez a visszaható ereje, ez hogy fog működni a dolgoknak. És a másik pedig az, hogy hogy van az átmeneti rendelkezésekben, hogy abban az esetben, ha törvénytelen módon az új törvénykönyv előírásait, meg az akkori előírásokat is megszegve ítéltek el valakiket, akkor az illetőknek legyen joguk per újra felvételt kezdeményezni, nyilván a legfelső törvényszéken, amelyik az értelmezi. Ők ezt úgy értelmezték ugyanis, hogy van ez a bizonyos jogelv, hogy egy végleges kimondott ítélet kapcsán nem lehet újabb pert indítani. Úgy hívják románul, hogy autoritáté de lucro judicat, és hogy ezt az alapelvet sérti. Na, mi mind próbáltuk bizonygatni, hogy itt nem arról van szó, hogy újra és újra pert indítani, hanem arról van szó, hogy bizonyos dolgok, például most ugye előtérbe kerültek ezek a szörtelmes szerződések a különböző hatóság között.
Igen.
Na most, ezek akkor is törvénytelenek voltak. Tehát az az egész eljárás törvénytelen volt akkor is, és az illető embereket olyan bizonyítékok alapján ítélték el, amelyek törvénytelenek voltak, és a régi törvénykönyvben és eljárási törvénykönyvben is le van írva, hogy törvénytelenül szerzett bizonyítékot nem lehet figyelembe venni. Tehát semmi új a nap alatt, mi csak azt mondjuk, hogy ebben az esetben, még ha végleges is a döntés, kiderült például, hogy egy ilyen protokollum alapján elkövetett dolgok történtek, és most sorolhatnám azokat a példákat, amikről mind beszélek már hónapok óta, ugye kontextusból kiragadott lehallgatások, amikhez nem férhet hozzá a vádlott, mert hogy titkos, stb. Stb. Nos, hogy ezekre vonatkozik ez a cikke, és nem arra, hogy az illetőt automatikusan szabadlábra helyezik, hanem egy kompetens bíróság elemzi, hogy valóban történt-e törvénytelenség a kivizsgálás során. És akkor, ha úgy érzi, hogy történt, akkor visszautalja alapfokra, hogy tessék törvényesen eljárni. Na most, ezt mi mind hiába próbáltuk magyarázni, mert eléggé egyértelmű volt, hogy ők hogy látják ezt a kérdést. Már onnan is látszott, hogy az UCR és a Nemzeti Liberális Párt mind ilyen irányba mind mondta a dolgot, és próbálták elkenni, fenni a protokollumokat. Sőt, egy fiatal, viszonylag fiatal, tehát hozzám képest körülbelül 20 évvel fiatalabb liberális képviselő azt mondta, hogy ezekkel a protokollumokkal semmi baj, ezek mind törvényesek voltak, és mindaz, ami történt ezek a protokollumok alapján, az mind abszolút legális volt. Mert egyetlen egy bíróság sem mondta ki azt, hogy ez illegális.
Van egy sajátos eset, erre egy picit később rátérünk szíves engedelmével, most viszont egy hallgató van a vonalban, ne várassuk tovább. Haló?
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Dénes vagyok.
Jó napot!
Szeretnék egy kérdést kéne. Tehát a törvénymódosításra szükség van, de ahogy nézzünk itt, a 100%-os törvény nem tudnak hozni. Tehát törvényesen szétlőtték a régi rendszerbe a gyárakat. Azt szeretném kérdezni, mikor törvénymódosítanak, aki módosítja, hány százalékba szolgálja a népet, és hány százalékban a kakaszülőket.
Megértettük, Dénes.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, Sepsi Szent György jelentkezett be a hallgató egyéb iránt. Óhaj, te valamilyen reagálást
nem? Ez eléggé
költői a kérdés.
Nem költői a kérdés. Abban az esetben, hogy hogy számítjuk ki a százalékot. Mondok én egy példát. Ha valakitől elvettek 50 hektár földet, és azt kiosztották 5 családnak, hogyha egy olyan törvényt hozunk, hogy vissza kell kapja az a család, aki volt az 50 hektár föld, akkor nyilvánvalóan annak az érdekét szolgáltuk, egy család érdekét szolgáltuk, szembe az 5 család érdekével. Na most akkor felmerül a kérdés, hogy amikor törvényről és igazságszolgáltatásról beszélünk meg a népről, akkor hogyan is mérlegeljük a dolgokat.
Mondjuk a gyáraknak a bezárását, ezért mondtam, hogy költői, mert hát, hogy a kommunizmusból visszamaradt termelői egységeknek a bezárása, ezzel kapcsolatosan talán költői a kérdés, hogy azt hát kirendelt el, mit csinált, hogy
nem mint. Törvény útján rendeltek el semmilyen gyárat, minden gyár úgy szűnt meg, hogy tehát a törvény csak arról szól, hogy mi történik egy fizetésképtelen kereskedelmi egységgel. Ez egy ma létrehozott kétszemélyes családi vállalkozásra épp úgy érvényes, mint egy fennmaradt, valaha létrehozott nagygyárra.
Azért azt is erősítsük meg, tisztelt képviselő, és nem akarok én okosabb lenni, mint más, de azért az Európai Unió ba való belépés is hozzásegített, mert hogy elő voltak írva bizonyos játékszabályok, amik...
Hát igen, az Európai Unió szabályzatai értelmében állami támogatást kereskedelmi egységek nem kaphatnak, kivéve a de minimis, minimális támogatás, főleg kisvállalkozók, mezőgazdaság, stb. Esetében.
Újabb hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam. Haló!
Jó napot kívánok!
10 másodperc, kedves Májár úr!
Megint 10 másodperc?
10 másodperc. Hát elég is, persze.
Na,
kérdés?
Tehát nem lopom az időt. Nincs kérdés, csak azt szeretném megkérdezni, vagy elmondani, hogy mikor ér véget az, amit mondott Emil Zola, hogy minden tisztességes, dolgos, rendes ember szenvedését mindig az ítéli meg, aki törvénytelen és igazságtalan. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy belementem a 10 másodszerbe.
Így van. Hát erre nem tudom, hogy mit tud mondani, tisztelt képviselő úr.
Nyilván ez abszolút egy kijelentés.
Ilyen emlízóval.
Nincs kérdés. Na.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig még 10 perc nyit a Naprakész műsor szól. Vendégünk ma a műsorban Márton Árpád jogász, háromszéki parlamenti képviselő. Telefonszámaink a 0265-2222-22-es, illetve 03-6542-4434-es, SMS üzenőfalunk száma 0740-2741-5-ös, és e-mail címünk is él a Naprakész, kukacmarosvásárhelyi.rádió.ro. Újabb hallgatót köszöntök, halló!
Halló, jó napot kívánok, János vagyok.
Nagyon röviden kérném, megköszönöm.
Példát kéne vegyünk a keleti nagyszomszédunktól, az oroszoktól. Ők úgy oldották meg ezt a egyneműek házasságát, hogy a parlamentbe hoztak egy törvényt, vagy alkotmánymódosítást. 100 évig ehhez a témához a parlamentben, az orosz parlamentben nem lehet hozzányúlni. Tehát ezt nálunk is meg lehetne csinálni. Ez az egyik. A másik pedig köszönöm Márton Árpád úrnak az érdekfeszítő előadásait, és a lehetőségekhez is mérten, amit nyilvánosságra tud hozni nekünk. És ebből is jobban kilátszik az Európai Uniónak a különböző, megkülönböztetett, hogy is hívják, bánásmódja kelet-európai országokkal és a nyugati országokkal. De érdekes módon most a Sargentini jelentés után az egyik német képviselő kijelentette, hogyha nem fejezik be ezt a cirkuszt, akkor oda fog vezetni, hogy a kelet-európaiak megmakacsolják magát, és ahogy már több helyt is hallottam, esetleg visszakerül a vasfüggöny. Be jó lenne. Tegnap kellett volna már visszatenni. Köszönöm szépen.
Ez az ön véleménye, János, de azok a több ezer, több tízezer, vagy akár milliós nagyságú embertömeg, amelyik a másik oldalon tartózkodik és él jelen pillanatban, az nem biztos, hogy ezt az ötletet dicsérni. Öné a szó, tisztelt képviselő.
Egy kommentár, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is. Ezt is ugye elmondtam a sajtótájékoztatón. Azért nem lényegtelen dolog, hogy Orbán, na nem a Viktor, hanem a Ludovik, e-mailben szólította fel a Nemzeti Liberális Párt Európa Parlamenti képviselőit, hogy szavazzák meg a sargentini jelentést. Úgyhogy így néz ki ez a nemzeti liberális.
Egy korábbi kolléganőjük viszont, Norika Nikolaj, aki átment a liberálisoktól az ALDE-ba, ő viszont nem szavazta meg.
Nem, és végül is Szolozsán is
tartózkodott.
Tehát hárman tartózkodtak ezzel együtt a nemzeti liberálisok közül, nem beszélve, ugye hát most megint ugye nagyjából az úr malmára hajtom a vizet, de az, ahogy hirtelen kitalálták, hogy a minősített kétharmados többséget úgy kell kiszámítani, hogy nem kell figyelembe venni a tartózkodókat, ezt két nappal a szavazás előtt úgy értelmezték a bürokraták, az euróbürokraták, az is több mint kilógó lólábat mutat.
Kíváncsian várjuk, hogy a 4/5-öt hogy fogják majd kiszámolni az Európai Tanácsban.
Az a helyzet, hogyha másképp számolják a kétharmadot, tehát a tartózkodások figyelembevételével, akkor nem lett volna.
Akkor nem lett volna. Mondom, kíváncsian várjuk, hogy a 4/5-öt hogy fogják kiszámolni majd az Európai Tanácsba. Mert hogy a végső döntésnél az állam és kormányfőknek az egyöntetű döntése, az már indulásból megtorpedózódott, mert ugye a lengyelek kiálltak teljes mértékben Magyarország mellett, tehát nem lesz a
igen, és van egy másik kérdés is, most már persze az igazság az, hogy minden parlament addig, amíg a működését szabályozó jogi normák előírják, abszolút legitimen bármilyen döntést hozhat. Tehát én semmilyen parlamentnek a döntési jogát nem akarom megkérdőjelezni, és az, amit most mondok ilyen vonatkozásból, egy kicsit ellentmondásba fog kerülni ezzel a kifejtésemmel, de akkor, amikor gyanítjuk, hogy a migrációval kapcsolatos álláspont az európai tagállamokban hogyan fogja majd újrarajzolni a jelenlegi parlamenti összetételt, ami nagyon kicsi valószínűséggel lesz ugyanilyen, hány euroszkeptikus párt, akár szélső nacionalista párt, és biztos, hogy migráció ellenséggel kampányoló párt fog bejutni, milyen százalékban az Európai Parlamentben. Ha mindezt tudjuk, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy nem egészen egy évvel a mandátumuk végén miként hozhatnak ilyen egész uniós szerkezetre kihatással levő döntést.
Egy utolsó hallgatót még engedjen meg, hogy hallgassunk meg. Haló!
Haló, jó estét kívánok!
Bocsánat, hogy megvárakoztattuk, hallgatjuk. Röviden kérném, nagyon kevés időnk van.
Szentek Lázárról hívom, azt szeretném Martonótól kérdezni, hogyha egy politikus esetében, aki börtönbe kerül, mert teszem azt 2 millió eurót sikratott, ami úgy tudott csak kiderülni, hogy lehallgatták. Ilyen esetben se indokolt az, hogy egyes embereket lehallgassanak. Tehát úgy vélem, hogy egy politikusnak nem szabad legyen helytegetni oldozat. Tehát az nyugodtan lehallgatottságban az ember tehet olyan dolgokra véleményem szerint, amit érőnkbe ütközi. Köszönöm a választást, hallgatom a rádióban.
Hoppá!
Igen, én ismerem ezt a véleményt, amit nem tudok elfogadni. Nevezetesen, hogy valakinek nincs rejtegedni valója, akkor nem kell félni a lehallgatásoktól. Na most van, aki azt mondja, hogy a politikusnak nem kell félnie, van, aki úgy értelmezi, hogy a politikus az csak a képviselő vagy szenátor, van, aki azt mondja, hogy egy tanárember se kell féljen ettől, vagy pláne egy gazdasági tevékenységet folytató tulajdonos. Vagy miért kell féljen a munkás attól, hogy lehallgatják a telefonbeszélgetését, mert felügyelni akarja a munkáltató az, hogy ő mit is csinál a munkaidejében. És hogy ez a lehallgatási lehetőség, ez korlátlan, tehát akár a hálószobájába is be lehet szerelni a lehallgató berendezéseket. Engedtessék meg nekem, hogy én ezzel ne tudjak egyetérteni, hanem az legyen a véleményem, hogy abban a pillanatban, ha nem minden állampolgárral szemben az az érvényesül, hogy amennyiben létezik egy gyanú, hogy valaki bűncselekményt követ el, például látványosan vagyonosodott valaki, amit sehogy se indokol a szerzett jövedelme, a legálisan bevallott jövedelme, hiszen a politikusok azok mind be kell vallják, évente le kell tegyenek vagyonnyilatkozatot, akkor ki lehet adni legálisan a lehallgatási eljárást más felügyeleti, ellenőrzési eszközökre is, és akkor természetesen rá lehet jönni arra, hogy mi is történik. De addig, amíg valaki ellen nem merül fel egy gyanú, hogy bűncselekményeket követ el, pusztán azért, mert valaki magyar, hiszen a magyar közösség az nemzetbiztonsági rizikóként van meghatározva a 2016-os nemzetbiztonsági stratégiában, vagy valaki újságíró, mert ez is azok a kategória is nemzetbiztonsági fenyegetettségként szerepel, nem lehet valaki ellen lehallgatást kezdeményezni.
Habatortán is egy rövid választ kérek. Livio Dragnea helyzete besorolható ide? Mármint hogy? Azt kérte, hogy a Széléi és az ügyészség közötti titkos megállapodások következtében történt lehallgatások jegyzőkönyve alapján elítéltetettek, teljes amnestiában részesüljenek.
Amnestia törvényeket különböző alkalmakkor ki szoktak adni, volt erre való utalás, hogy
centenárium,
stb. Ilyenkor kiengednek valakiket, vagy elengedik a büntetést, annak idején Pilátesz is egy embernek megbocsátott. Tehát ilyen lehetséges. A kérdés az, hogy mit szabályozunk, kit kap kegyelmet, ki nem kap. A perújrafételek esetén pedig minden esetben csak perújravételről, tehát teljes elengedésről nem lehet szó, hanem ha ilyen törvénytelen eszközökkel lehallgatott, vagy más bizonylatot bemutatott eszközökkel valakiket elítéltek, akkor csak egyéni kezdeményezésre bíróság dönthet az én meglátásom szerint arról, hogy engedélyezi a perújrafelvételt és újra lejátszák az egészet.
Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy egy csomó kérdést tisztázott, a hallgatók is erre rá erősítettek, további jó munkát kívánok, és köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.